Kérlek benneteket, hogy nyissuk ki a Bibliánkat a római nyakhoz írt levélnél. Azt a szakaszt folytatjuk, amiről két héttel ezelőtt volt szó, aminek a végén pont a hónap igéje van, tehát a Róma 6.11, és most pedig a római levél 6. rész 12. versétől fogjuk olvasni a 14-ig. És kérlek benneteket, hogy álljunk föl, és így hallgassuk Isten igéjét. Tehát Róma 6. 12. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Laci, kérlek, hogy imádkozzál értem is, meg a közösségért.
Atyám, köszönöm, hogy így jöhetünk, így gyermekek is, szeretnénk is most ezzel a bizalommal itt állni, és kérni téged, hogy az élet, ami tőled való, ami igaz, ami életre való, segít Lacinak most szólni. Itt fölhívják, kent fel ennek a szolgálatnak a betöltését. Én pedig szeretném megalázni magam előtt az Uram, és úgy fogadni azt a szót, ami tőle jön, és adjál kegyelmet mindjártnak. És kérjünk arra, hogy amit ma mondasz, hadd váljon való az életünk.
Ámen. Foglaljatok helyet. Nem tudom, hogy ki mennyire követi a Szíriában történt, vagy történteket, amik most történnek. Én olyan nagyon mélyen nem, de azért úgy figyelgetem, tehát arra nem vállalkoznék, hogy részletesen milyen tanul, elmondjam, hogy mi is történik ott, de egy-két dolgot talán megértettem. Ugye tudjátok, hogy ott elég régóta egy zsarnok ember uralkodik, aki végül is jó dolgokat is tesz, meg bizonyos embereket meg elnyom azért, hogy az lehessen, amit ő szeretne, és úgy néz ki, hogy a népnek egy idő után elege lett ebből, és először csak kisebb tüntetések, aztán már nagyobbak, aztán most pedig már polgárháborús helyzet alakult ki. Érdekes dolog, hogy Szíriában van körülbelül 10% keresztény, akik nem vesznek részt ebben a tüntetésben, de nem feltétlenül azért, amit esetleg valaki most gondol. Egyrészt azért, mert ez a diktátor, ez egy csomó jogot adott a keresztényeknek, és úgy gondolta, hogy megad nekik bizonyos lehetőségeket, tehát nincsenek elnyomva. Másrészt pedig a felkelők, látván ezt, meg talán másokból is, úgymond az ő tiltakozásukban keresztényellenes szlogeneket is megjelenítenek, tehát úgy nem akaródzik a keresztényeknek odaállni melléjük. Ezen túl azt is tudjuk, hogy tervezi az USA, meg Oroszország, de lehet, hogy már nem csak tervezi, hanem egyébként már teszi is, hogy fegyvereket szállít úgymond az egyikük az Oroszország inkább a diktátornak, az Amerikai Egyesült Államok meg inkább a felkelőknek. És amikor gondolkozott Amerika ezen, hogy most akkor vigyen, ne vigyen fegyvert, akkor azt is gondolja, hogy hát azért nem is olyan könnyű ez a fegyverszállítás, mert aztán lehet, hogy utána pedig az terroristák kezébe kerül, és akkor maga ellen fordul. Mint ahogy annak idején Irakban is volt az irak-iráni háborúba, hát Amerika ugye Irak mellett volt, ő fegyverezte föl Saddam Husseint, aztán utána meggyűlt vele a baja. Úgyhogy egy elég nehéz szituáció van Szíriában, és azt mondhatnám, hogy akár valaki az Oroszország részét nézi, akár az Amerikai Egyesült Államokét, azért jól meg kell gondolni, hogy hát mihez is adják oda az ő fegyvereiket. Mert nem olyan fekete és fehér ez az egész történet. Nem lehet azt mondani, hogy itt pusztán arról van szó, mondjuk az Egyesült Államok részéről, hogy hogy tudjuk a fő okot, hogy vegyi fegyvereket bevetettek, és akkor ezért most meg kell támadni Szíriát. Hát valószínű azért van ebbe bőven olyan dolog is, ami önérdek az Amerikai Egyesült Államoknak, hogy megmaradjon a ottani politikai rend, hogy úgymond ne sérüljenek az amerikai értekek, de ugyanez vonatkozik Oroszországra is. És gondolkoznak azon, hogy most vigyenek vagy ne vigyenek fegyvereket oda. Ha visznek, annak is súlyos következményei vannak, meg ha nem visznek, talán annak is súlyos következményei vannak. És tulajdonképpen nem csak a saját életükre nézve, mert azt is mondhatjuk, hogy nem lehet ezt így elszigetelni, hogy hát Szíriában ott történnek a dolgok, ez nekünk semmi közünk, mert aztán kihatással van az egész világra. Kihatással van mondjuk az olajárakra, de ennél sokkal több dologra. Például az ott élő népeknek a békére, például Izraelnek az életére is, és ha valamit teszünk, akkor úgy látszik, hogyha Szíriában valamit tesznek, vagy Amerikában valamit tesznek, vagy Oroszországban, akkor az nem magánügy, hanem az egész világot érinti. Miért is mondtam ezt el? Mert tulajdonképpen a mai üzenet az pont valami ilyesmiről szól, hiszen azt mondja itt az Úr nekünk az igében, hogy tagjainkat ne adjuk oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek. Úgy néz ki, hogy mi is valahogy így vagyunk, mint az Amerikai Egyesült Államok vagy Oroszország, hogy van valami konfliktus, és odaadhatjuk a mi tagjainkat, akár még jó szándékkal is, mondjuk a gonoszság fegyvereiként. De, hát hogy ne csak a rosszat olvassam, van egy bátorításunk, azt mondja, hogy tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Azt mondja az ige, hogy mindaz, amink nekünk van, azt adjuk át az igazság fegyvereiként. Hát itt most ebben a példában, hogy hol van az igazság, azt nem olyan könnyű megtalálni, mert nem fekete és fehér, de úgy néz ki, hogy az Úr a mi életünkben viszont igenis szeretné, hogy azokat a fegyvereket, amik nekünk vannak, azokat átadjuk, és azokat az ő használatában adjuk, úgy, és az igazság fegyvereivé legyenek. Hát nem tudom, kinél milyen fegyver van. Én hoztam néhányat, ami mindig nálam van, fontos dolgok. Például van nálam itt egy ilyen balta. Ezt azért mondom magammal, ha éppen fát kéne vágni, valamit akkor, hogy ez így a fát vágni. Aztán van itt egy más is, van itt egy ilyen kés, hát ezt azért mondom magammal, hogyha kenyeret kell aprítani, ugye akkor azt meg tudom csinálni. Aztán van itt még egy ilyen, nem tudom, szóval, ugye ezt telefonbe kell kellene, nagyon jó, mert bele csípol a telefon, és hát ugye ez egyet sem hívják, mert egy ilyen kapcsolat kell. Meg van még egy ilyen is, ez meg egy gázsprém, hogy arra jó, hogy a kókótutát terjasszon. Na hát ezek a fegyverek vannak nálam, nálatok nem tudom milyen fegyverek. Vannak-e nálatok fegyverek? Ezt csak kérdezem, hogy van egy toll, azzal kit próbálsz legyőzni? Ja, írással, értem. Jó, hát ugye azért hoztam ezeket el, hogy így megmaradjon bennünk, hogy bizony vannak nálunk fegyverek. Legalábbis itt Isten igéje azt mondja, hogy mindenkinek vannak tagjai, nem? Vannak tagjaitok? Hát kezünk, lábunk, de még majd látni fogjuk, másfajta tagjaink is vannak nekünk, amik nem ilyen húsvértagok, hanem mondhatnám, hogy lelki tagok, és azt mondja Isten igéje, hogy ezek fegyverek. Ezek fegyverek. Úgy is mondhatnám, hogy mindenki, aki most itt van a teremben, az fegyvertulajdonos. Tehát egyikötöknél sincs olyan, hogy nincs fegyveretek. Mindenkinek van fegyvere, ugyanúgy, mint ahogy én is itt mutattam egy-két ilyen úgymond drasztikusabb fegyvert, amire lehet, hogy furcsán néztetek, nem? Hogy hát ezeket hurcibálja magával, hát micsoda ember lehet az ilyen, aki ugye ezekkel mászkál. És azt szeretném, hogy megmaradjon bennünk ennek kapcsán, hogy igen, ez furcsa, de hogy pontosan az Isten igéje erről beszél nekünk, hogy hát így, amikor látjuk ezeket, akkor furcsáljuk, de hogy ugyanilyen fegyverekkel mászkálunk mi a világban, és itt Isten igéje fehéren-feketén beszél majd utána arról is, hogy két lehetőségünk van. Vagy a fegyvereinket a gonoszságnak a szolgálatába hagyjuk vagy állítjuk, vagy pedig az igazság szolgálatába. És nincs semleges út. Mondhatnám azt, hogy tudtok biztos mondani semleges országokat, itt van például Svájc, ugye aki tudjuk, hogy soha semmilyen módon nem vett részt semmilyen háborúban, mindig teljesen tiszta maradt mindenben. Igaz ez így? Ugye nem. Lehet, hogy kívülről nézve így tűnt, de azért vaskosan benne voltak ők, csak más módon. Nincsen, aki semleges tudna maradni. És Isten igéje is azt mondja nekünk, hogy nem tudsz semleges maradni. És az Úr arra bátorít bennünket, hogy a fegyvereket, amik nálad vannak, azokat jó szolgálatba állítsad. Erről az egy mondatról szeretnék beszélni, hogy tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Először pár szót arról, hogy mi is ez az igazság, mert az igazságon két dolgot is értetünk. Az egyik az, hogy igazmondás, tehát amikor nem hazudunk. Ha emlékeztek rá, akkor az Efezusi levélben a fegyverünknél ez az öv volt, az igazság szeretet öve. De van még egy másik fajta igazság, az igazság mellvasa, ami pedig úgy mondhatnám, hogy az isteni rendet jelenti. Vagy más szóval mondhatnám, hogy az isteni követelés teljességét, tehát azt a valóságot, amit Isten akar az ő uralmában megvalósítani. És azt mondja itt Isten igéje, hogy az igazság fegyvereiként legyenek a mi tagjaink. Hogyha ezt a szót egy picit jobban megnézzük, akkor megtaláljuk például ott, amikor Jézus bemerítkezett, és a következőt mondja Jézus bemerítő Jánosnak. Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Azt mondja Jézus bemerítő Jánosnak, amikor azt mondja János, hogy hát nekem kellene általad inkább bemerítkeznem, miért jössz te? Azt mondja, hogy engedj, mert így kell betöltenem minden igazságot. Van egy igazság, egy isteni igazság, egy isteni terv, amiben Jézus eljött, és azt mondta, hogy ő ennek aláveti magát. És ezt szeretné betölteni. Csak pár gondolat erről, hogy Jézus, amikor bemerítkezett, akkor azt fejezte ki, hogy ő a bűnös emberekért jött, és a bűnös emberek közé soroltatik, és tulajdonképpen egy olyan szimbólumot gyakorolt ott, ami arról szólt, hogy az merítkezzen be, aki azt mondja, hogy szeretne megszabadulni a bűneitől. Jézusnak nem voltak bűnei, de Jézus azt fejezte ki ezzel, hogy közösséget vállal az emberrel, és abba az igazságba helyezi be az életét, ami az Istennek a követelése, ami az isteni rend. És amikor arról van szó, hogy a mi tagjainkat ennek az igazságnak a szolgálatába állítjuk, akkor nem kevesebbről van szó, tehát nem arról van szó, hogy időnként az igazságért kicsit harcolgatunk, hanem arról van szó, hogy az isteni rend, az isteni terv, az a hatalmas terv, az üdv tervben szereplünk, és ahhoz adjuk oda a mi életünket. Aztán, hogyha a Máté evangéliumban tovább lapozunk, akkor azt is olvassuk, hogy boldogok, akik éheznek és szomjúhoznak az igazságra. Ez megint ugyanez az igazság. Itt nem arról az igazságról van szó, amikor a te magad igazságára szomjazol, hogy végre már kiderüljön, hogy most már mindenki láthassa, hogy neked volt igazad, hanem amikor arra az igazságra szomjazol és vágyakozol, ami tényleg átformálja az életedet, és amiben te úgymond önmagad lehetsz, és az lehetsz, akit Isten téged teremtett. És nem az önmagad igazságát keresgeted, hanem vágyakozol arra, hogy valahogy megértsed Istennek a tervét, és belehelyezkedhessél. Aztán utána azt is mondja Jézus erről az igazságról, hogy boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Azt is mondja tehát Jézus, hogy ez az igazság egy olyan igazság, ami ebben a világban, ebben nem, vagy ezzel a világgal nem kompatibilis, mondhatnám úgy. Ebben a világban furcsa, és ebben a világban, hogyha valaki ezért harcol, hogyha ez fontos neki, akkor lehet, hogy üldözni fogják. És aztán még egy kicsit később mond egy megdöbbentő dolgot Jézus, ezt már a farizeusoknak, mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja, vagy bocsánat, ezt a farizeusokról mondja, meg az írástudókról, tehát ha ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és a farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Nem azt mondja Jézus, hogy itt vannak ezek a farizeusok, meg írástudók, hát ezek elég rossz emberek, és hogy ti azért legyetek jobbak, ezeknél az embereknél, hanem azt mondja, hogy a ti igazságotok messze felül nem múlja a farizeusoknak, meg az írástudóknak az igazságát, akkor nem mentek be a mennyeknek az országába. Ez az igazság, ez annyira mély, és annyira fontos, hogy aki a mennyek országába be akar jutni, annak ehhez az igazságra kell, hogy köze legyen. És egyébként, amikor egy emberrel kapcsolatban beszél a Bibliáról az igazságról, akkor arról beszél, hogy megigazult állapotba kell, hogy kerüljél, hogy Isten előtt igaznak kell, hogy látszál ahhoz, hogy bemenjél a mennyek országába, másképpen nem tudsz, nem lesz ott helyed. Ez az igazság, ami Istennek a terve, az isteni követelés teljessége, ez az az igazság, ami az embereket megmenti, ez az az igazság, amivel, hogyha te kapcsolatba lépsz, akkor bejuthatsz az Istennek az országába. És amikor ezt most olvassuk itt, hogy tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek, akkor azt kell tehát tudnunk, hogy itt arról van szó, hogy a mi lényünket, a mi tagjainkat, mindenünket odaadjuk ehhez a fantasztikusan nagy küldetéshez. Ami, még egyszer mondom, nem a mi igazságunkról szól, nem arról, hogy nekünk igazunk legyen valamikor, hanem arról, hogy amit Isten szeretne itt a Földön végezni, az megvalósulhasson. Azt is olvassuk, hogy fegyverekről van itt szó. Az igazság fegyvereiként. A Korintusi levél beszél erről, hogy milyenek is ezek a fegyverek. A 2. Korintus 10-ben a következőt olvassuk, a 3. verstől olvasom. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Tehát szeretném mondani, hogy ezek a fegyverek, amiket hoztam, ezek nem ide tartoznak, nem ezekről van szó. Könnyebb lenne ilyen fegyverekem, ezt lenne egy baltát odaad az Úrnak, nem kell nekem, aztán megvan, le van tudva a dolog, megszabadultam tőle. De nem ilyen fegyverekről van szó. Azt mondja, hogy mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk, hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Ezek tehát olyan fegyverek, amik ha az Isten kezébe kerülnek, akkor az Isten erődítményeket rombol le. Olyan erődítményeket, amik az ellen, az igazság ellen harcolnak, amit ő meg szeretne valósítani az ő országában. Ezek tehát olyan fegyverek, amiről szó van, amik nem testi fegyverek. Nem arról van itt csupán szó, hogy esetleg egy-két dologban megtartóztatjuk magunkat, és akkor már ezt be is töltöttük, hanem itt sokkal többről van szó. Sokkal mélyebb dolgokról van szó. Majd mindjárt megnézzük, hogy mik is lehetnek ezek a tagok. Hát milyen tagjaink vannak? Nem tudom, milyen tagjaitok vannak, ki tud mondani valamit, ami... Kezem, lábam, az van, az biztos. Aztán valakinek feje is van. Aztán még milyen tagunk van? Most lehet, igen, füle, szeme. Most ugye ezek mindezek a fizikai tagok, de próbáljunk meg kicsit gondolkozni, hogy vannak-e esetleg lelki tagjaink? Tehát amik nem ilyen testi módon fogalmazhatók meg. Van-e olyan, ami úgymond hozzánk tartozik, de hát az is a miénk? Például vannak tulajdonságaink, azok is. Hát valakinek hosszú keze van, valakinek rövid, valakinek, például nekem nagyon rövid ujjaim vannak, ezek annak idején a klarinétozásban nem voltak jók nekem, meg a szaxofonozásban végképp nem, mert nem érem el a billentyűket, de a Laci azt mondja, hogy jók, hát akkor lehet, hogy jobban, és ő a klarinétos. De vannak, akiknek vannak olyan tulajdonságaik, azok is hozzánk tartoznak, amik úgymond hosszúk, vagy rövidek egy dologban, valamiben jó, valamiben rossz. Aztán milyen tagjaink vannak még? Érzéseink is vannak, azok is hozzánk tartoznak, azok is mi vagyunk, és azokat is ugyanígy odaadhatjuk az Istennek. Vagy pedig a másik variáció, hogy odaadhatjuk a gonoszság fegyvereiről. Azért szeretném ezt mondani, hogy lássuk, hogy amikor itt erről beszél, hogy tagjaitokat adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek, akkor nem csak ezekről a fizikai tagokról beszél, hanem mindenről, ami hozzánk tartozik, ami emberi mi voltunkhoz tartozik. Csak egy-két példát szeretnék hozni, például mondjuk a lábbal kapcsolatban. Jónásnak volt lába, mire használta? Hogy meneküljön az Isten előtt, jó messzire, ennek a következménye az lett volna, hogy Ninive elpusztul, hogyha ebben ő benne marad. Aztán az Ézsaiás könyvében pedig a következőt olvassuk, ugyancsak a lábról, az 52.7-ben, mély szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába. Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak, Istened uralkodik. Lehet látni, hogy igen, ezt a legegyszerűbb tagunkat, a lábunkat odaadhatjuk a gonoszság fegyveréül. Nem is beszélve arról, hogy tudunk azzal rúgni is, meg sok minden csúnyaságot csinálni, de odaadhatjuk az Isten szolgálatára, amikor azért megyünk, hogy az örömhírt vigyük. Itt most nem tudom nem elmondani azt, hogy a múlt héten, amikor voltunk kirándulni, akkor eljött Mike Attila velünk, lehet, hogy már múlt héten is mondtam, és ő odaadta az ő lábait, meg az ő tagjait, arra, hogy fölmásszon egy 900 méter magas hegyre, azért, hogy beszélgethessen a többiekkel, és hogy közösségben legyen a többiekkel. Ez annyira megható volt nekem, annyira megerősített abban, hogy igen, odaadhatunk dolgokat, fizikai dolgokat is azért, hogy valami isteni dolog történhessen. Aztán van például a kezünk, az 55. Zsoltárból szeretnék olvasni, amikor Dávid írja a következőt 55.13-ban. Nem az ellenség gyaláz engem, azt elszenvedném. Nem gyűlölöm hatalmaskodik rajtam, előre elrejtőzném. Hanem te, magamfajta ember, bizalmas jó barátom, akivel meghitt barátságban voltam, az Isten házába együtt jártunk a gyülekezet körében. És aztán egy kicsit később, a 21-től, kezet emelt jó barátjára, és meggyalázta a szövetséget. Szája simább a vajnál, de veszekedésen jár az esze. Beszéde lágyabb az olajnál, pedig olyan, mint a kivont kard. Látjuk azt, hogy valaki a kezét, a száját tudja használni olyan dologra, pedig még Isten tiszteletre is járt, együtt jártak Dáviddal az Isten házába, ami a gonoszságnak a fegyvere. De ugyanígy a Zsoltárok, na, a 134. Zsoltárban meg azt olvassuk, hogy áldjátok az Urat mindnyájan ti, akik az Úr szolgái vagytok, akik az Úr házában álltok éjjelente, emeljétek föl kezeteket a szentély felé, és áldjátok az Urat. Itt van a kéz, amit oda tudunk adni a gonoszság szolgálatába, és oda tudunk adni az Istennek a szolgálatába. És még egyetlen egy példát szeretnék mondani, amit jól ismerünk. Ez a Jakab levelében van, azt olvassuk, hogy a nyelvről, hogy ezzel áldjuk az Urat és az Atyát, és ezzel átkozunk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Azt látjuk tehát, hogy a Biblia beszél igenis ezekről a fizikai részeinkről, de hogyha olvassuk tovább, akkor tudjuk azt, hogy rengeteget tanít, és majd látni fogjuk ezeket is az érzéseinkről, rengeteg tanít a mi tulajdonságainkról, hogy mindent odaadhatunk Istennek a szolgálatába. A farizeusok törvénytisztelete az fegyver lett a gonosz kezében. Tudjátok, hogy a farizeusok azok úgy indultak, hogy úgy nagyon akarták az Istent követni. Nagyon pontosan akarták az Istent követni. Egy olyan tulajdonságuk, vagy egy olyan elhatározásuk volt, ez is az egyik tagjuk volt, ami jó volt önmagában, és mégis valamiért odaadták a gonoszság szolgálatára. Ugyanúgy Jézusnak a törvény tisztelete, mert ő is ugyanúgy tisztelte a törvényt, sőt sokkal pontosabban, az ő törvény tisztelete fegyver volt Isten kezébe, és az ő kegyelmének a kiáradásában vett részt. Tehát látnunk kell, hogy mindenünk, tulajdonságaink, érzéseink, gondolataink, a testünk részei, azok mind-mind hozzánk tartoznak, és arra bátorít minket az Isten, hogy adjuk ezeket oda az igazság fegyvereiről, fegyvereiül a Krisztusnak, az Isten munkájába. Ennek, hogyha ezt megteszed, hogyha odaadod, akkor hatása lesz benned legelőször is. De nem csak benned, hanem a környezetedre is hatása lesz. Nem tudod csak magadban tartani, akármelyik irányban adod oda. Ugyanúgy, mint ahogy Szíriában, amik történnek, hogyha az Amerikai Egyesült Államok odaviszi a fegyvereit, hatása lesz nem csak Szíriára, de először oda, hanem az egész világra. Mi is a cél, mi is az, amit Isten meg akar valósítani, és amihez ezek a fegyverek szükségesek. Amikor olvassuk az Úrtól tanult imádságot, akkor ezt szoktuk mondani, hogy mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Az az igazság, amiről itt szó van, az pontosan az Istennek az akarata, pontosan az, amiért imádkozunk, amiért vágyakozunk, hogy teljesedjen ki Istennek az akarata, egyrészt a mi lelkünkben, a mi életünkben, teljesedjen ki Isten akarata a mi családunkban, a mi közösségünkben, a mi városunkban, a mi országunkban. Ehhez, ennek a megvalósításához szükséges, hogy a te tagjaidat odaadjad az igazságnak a szolgálatára. Mert ha nem adjuk oda az igazság szolgálatára, akkor pont ellene fogunk dolgozni annak, amit szeretnénk. Amit elmondunk esetleg sokszor, amikor elimádkozunk az Úrtól tanult imádságot, de közben a tagjainkat nem adjuk oda az Istennek, akkor pont ellene dolgozik minden az életünkben. Pedig, ahogy a 2. Korintusban olvastuk, Isten ezeket a tagokat fegyverként akarja használni, és le akarja rombolni vele először is a bennünk levő falakat, másrészt pedig minden hazugságot és minden olyan dolgot, ami az ő igazságának ellent mond. Éppen Kőszegen beszélgettünk egy házi csoporton, és ott valaki mondta, hogy azt hiszem, hogy elkezdett esni az eső, és akkor azt mondta, hogy hála Istennek, hogy esik az eső. És akkor beszól valaki mellette, hogy igen, hát, de nem most kéne az esőre, korábban kellett volna az eső, mondja, és hogy most már minek. És akkor ugye lehetett látni, annyira szépen kirajzolódott, hogy van valaki, aki az igazság fegyvereként Istennek hálát adva használja az ő beszédét, és valaki meg rögtön erre ott van, és már rögtön is mondja azt, hogy a gonoszságot, mondja azt, hogy Istent vádolja, hogy miért nem adott korábban esőt, mert akkor kellett volna. Isten bölcsessége az, amit ő ad, meg nem ad, ezt nem tudjuk. Azt olvassuk tehát, hogy adjátok át az igazság fegyvereiként Istennek a ti tagjaitokat. Ez az adjátok át, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy rendelkezésre bocsátani. Hát úgy is mondhatnám, hogy itt vannak ezek a fegyverek, és azt mondom, hogy Uram, én már nem akarom használni az ilyen céljaimra, én nem akarok, te mondod meg, hogy ő is uralom, ide állítszak, akkor nem ez a tiéd. Itt van ez a kés, ez is a tiéd. Tudom, hogy ezt lehet jóra is rosszra is használni, én nem akarom, hogy itt legyen nálam, mert én nem tudom jól használni. Vagy itt van ez a kis telefonbetyárok elemi ütjük, ezt is odaadom az Istennek. Mindent odaadom az Istennek, odaadom ezt a kutyák elemi valamit is, de lehet, hogy ezek talán most furcsák, mert ugye az ember ilyeneket azért nem hordozgat magával, de tudjátok, tele vagyunk ilyen fegyverekkel. Mindenki, de sok-sok ilyen fegyver, amivel védekezésre fölkészül, amivel úgy gondolkozik, hogy talán majd ez fog engem megmenteni. Majd el fogunk erről beszélni. Azt mondja itt Pál, hogy mit tegyünk tehát? Védkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem ura alatt élünk. Szó sincs róla. Nem tudjátok, hogyha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái halára, tehát nézzétek, azt mondja, mégpedig vagy a bűn szolgái halára, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. Nincs semleges mód. Nem tudsz semlegesen élni. Vagy az egyik, vagy a másik. De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére adattatok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát átadtátok magatokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek, a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. Amikor a bűnt szolgáljuk, akkor szabadok vagyunk az igazságtól, akkor nincs közünk az Isten igazságához. De milyen gyümölcsöt termett az akkor nektek? Bizony most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Van itt egy csodálatos ígéret. Isten, amikor kér valamit, mindig kínál is valamit. És mindig mond egy csodálatos ígéretet, amikor azt kéri tőlünk, hogy a mi tagjainkat, azokat a fegyvereket, amik nálunk vannak, azokat adjuk neki oda az igazság fegyvereiül, akkor azt is mondja, hogy ha ezt megtesszük, akkor az lesz a gyümölcs, hogy szent életet tudsz élni, és ennek az életnek a vége az örök élet lesz. Ez a szent élet, ez olyan értelmen értendő, hogy a megszentelődés útján fogsz haladni. Amikor átadsz valamit az életedből, egy tagodat, akkor az a megszentelődésedet szolgálja, és az Istennek kedvessé válsz. Ez az, amit ő kínál. Tehát mindenki fegyvertulajdonos, de nem mindegy, hogy a fegyvereidet kinek bocsátod a rendelkezésre. Az Úr azt kéri, hogy az igazság szolgálatára tedd. A cél az, hogy te megszentelődjél. A cél az, hogy Isten uralma növekedjen, és hogy végül az örök életbe jussál. De mindennek van, tudjuk, egy ára. Ezt nem tudjuk magunktól megtenni. Egy ilyen fizikai fegyvert esetleg oda tudsz adni, bár ahhoz is be tudsz menni a kamrába, és újra elő tudod venni. De ezeket a lelki dolgainkat, ezeket nem tudjuk csak úgy odaadni az Úrnak. És nem tudjuk azt mondani, hogy Uram, akkor innentől kezdve a tiéd, és te hadakozzál vele. Azt mondja itt Isten igéje a 14. versben, hogy hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. A bűn abban az esetben nem fog uralkodni rajtad, hogyha nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élsz. A törvény uralma alatt élni azt jelenti, most itt mi számunkra, hogy úgy gondolod, hogy tudsz normális emberi életet élni, és te majd megoldod az életedet. És azt mondod, hogy te egy rendes ember vagy, és igazából ma is hallottál egy nagyon klassz gondolatot, és tényleg mostantól kezdve még a minden tagodat átadod az Istennek. De te csinálod. Aki a törvény uralma alatt él, az nem tud. Az nem tud. Azt mondja itt Istennek az igéje, hogy azért nem uralkodik a bűn rajtatok, mert a kegyelem uralma alatt éltek. De mit jelent a kegyelem uralma alatt élni? A kegyelem uralma alatt nem annyit jelent, hogy bemész a főtérre, és mondjuk átigazolsz egy másik országba, és azt mondtad, hogy már nem vagy magyar állampolgár. A kegyelem uralma alatt élni azt jelenti, hogy belátod, milyen a szívedbe, hogy szükséged van az Istenre, szükséged van Krisztusnak a váltsághalálára, szükséged van arra, hogy ő nap mint nap megbocsásson neked. És azt mondod, hogy föladod, hogy te megpróbálod törvényesen élni az életedet, föladod, hogy te megpróbálod úgy élni az életedet, hogy az jó legyen, hanem azt mondod, hogy ez nem megy. Ebben a tulajdonképpen ez a hitvallása, ez a himnusz a kegyelem uralma élőknek, hogy azt mondod, hogy Uram, nem tudom megoldani, és szükségem van rád. És hogyha ezt megteszed, abban az esetben tudod a te tagjaidat odaadni, de akkor már tulajdonképpen ki is mondtad, valahol oda is adtad, és csak figyelned kell, hogy nehogy valamit visszavegyél. Vagy pedig a 18. versben azt olvassuk, hogy miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Szeretném azt mondani, hogy ha valaki megszabadult a bűntől, és úgymond a törvény uralmát letette az életébe, azt mondta, hogy Uram, tényleg nem tudom úgy élni az életemet, ahogy az kellene, akkor a kegyelem uralma alá helyezte az életét, de az azt jelenti, hogy akkor a kegyelem szolgálatába is állt. Akkor Istennek a szolgálatába álltál, ugye itt nagyon egyértelműen leírja Pál, hogy nem tudsz szabad lenni úgy, abban az értelemben, világértelemben, hogy senkit nem szolgálsz. Vagy az ördögöt szolgálod, vagy az Isten szolgálod. És erre hív ma Isten igéje téged, hogy állj át az Isten oldalára. És mondjad azt, hogy Uram, én innentől kezdve téged szeretnék. Olyan ez, mint amikor a földesúri rendszerben egy jobbágynak, bár az a történelemhez jobban érted, biztos meg tudja mondani, hogy lehet, hogy ilyen valami nem lehetett, de talán volt olyan időszak, amikor már lehetett, amikor azt mondta egy jobbágy, hogy ő átmegy a másik földesúrhoz, és ő ott szeretne szolga lenni, mert ott jó szolgaságban lenni, mert egy jó úr van ott. Ugyanígy a megtérés az annyit jelent, hogy azt mondod, hogy Isten szolgálatába állsz. És azt mondja itt a 23. vers, hogy mert a bűnzsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, ami Úrunkban. Hogyha mindezt megteszed, hogyha elfogadod Istennek az ajándékát, az örök életet, akkor vagy itt, akkor tudod mindezt megtenni. De visszatérve, hogy akkor hogyan tudjuk megvalósítani, hogy tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Készítettem egy pici prezentációt, nagyon egyszerű, ezt ma reggel csináltam, úgyhogy ne nézzétek a körítését. Nagyon szeretem a Galata levélben azt a két felsorolást. Nyilván a második felsorolást jobban szeretem, ugye az a lélek gyümölcsei, de ott vannak az a másik felsorolás is, és annyira tökéletes az. Emlékeztek talán, amikor Árpád prédikált Majának az esküvőjén arról, hogy ez milyen rendben van, és most pedig abból a szempontból néztem ezt meg, majd szóljatok, hogyha már látszik a fehér, vagy ez már az? Jó, akkor már mindjárt léphetünk. Megnéztem azt, hogy milyen összefüggésben van ebben a témában ez a két felsorolás, és egy nagyon érdekes dolgot vettem észre, hogy tulajdonképpen párhuzamosan halad, és pontosan erről szól, hogy mi történik akkor, ha tagjaidat átadod Istennek a szolgálatába. Nézzük az elsőt. Itt van például a szexualitás. Mindenki részese ennek. Senki nem tudja ettől függetleníteni magát. Mindenki ezt hozzátartozik. Ez is egy tagunk, ha úgy tetszik. És az első felsorolás pontosan azzal kezdődik, ha lépünk egyet, hogy ha az ördög szolgálatába állítod, akkor mi fog abból kijönni? Azt mondja, hogy házasságtörés, paráznosság, tisztátalanság, bujálkodás. Ha a szexualitást azt mondod, hogy ezt te magadnak meg akarod tartani, és ezt te úgy akarod, ahogy te akarod, akkor ez lesz belőle, ezt mondja Isten igéje. Ha pedig az Isten szolgálat, tehát az Istennek adod oda, és azt mondod, hogy ezt az Úrtól szeretnéd, akkor pedig a másik oldalon ott van az első gyümölcs, a szeretet, ami nyilván nem a szexualitásról szól, de azt mondom, hogy az Isten, ahogy elképzelte egy házaspárnak az életét, igenis az, ahol meg lehet úgy élni, hogy az Isten előtt kedves. Az egyikből kár fog következni, gondoljatok bele, hogy milyen károkat, most nem akarok hosszan ebbe belemenni, hogy milyen károkat okoz a fiataloknál, milyen károkat okoz a felnőtteknél, egymás megcsalása, stb. A másikból, meg amikor a szexualitás a szeretetnek a légkörében van, akkor micsoda gyümölcsöt terem, gyermekek születnek, boldog családi létben nőnek föl. De nézzük a következőt. A természet fölötti utáni vágy. Ott van minden emberben. Minden emberben ott van a természet fölött utáni vágy. Ez is egyik részünk. Hogyha, megint lépünk egyet, hogyha megtartjuk magunknak, akkor ebből lesz a bálványimádás, ebből lesz a varázslás. Ha pedig az Istennél keressük, akkor ebből lesz az öröm. Ebből lesz az öröm. Persze lehet, hogy valaki mondja, hogy hogyan ide az öröm. Miféle öröm ez? Azt mondom, hogy amikor valaki valódi örömben részesedik, az igazi természet fölöttivel való találkozás, az csak az Istennél lehetséges. És amikor azt mondod, hogy Istennél keresed a természet fölöttivel, odaadod neki ezt, akkor egy valódi örömöd lesz, és lehet, hogy valaki kérdezi, hogy na oké, de hogyan ide ez a fegyverekhez? Hát nézzétek meg, hogy micsoda fegyverek azok, amikor valaki bálványimádó meg varázsló, micsoda dolgokat tud az ő embertársainak mondani, és micsoda fegyver az Isten kezébe, amikor öröm van a te szívedbe. Amikor bemész csak a munkahelyedre, vagy a osztályodba, vagy bárhova, és fel vagy töltekezve Isteni örömmel. Vagy micsoda fegyver az, amikor valaki paráznaságban éli az életét, és így él a világon, és milyen ellentétes fegyver az, amikor szeretetben éled a családod, és micsoda fegyver Isten kezébe egy család, aki boldogan éli az életét szeretetben. De nézzük a következőt. Nézeteltérés. Lehet, nem tudom, hogy van ilyen tagotok? Nézeteltérés? Tag valakinek? Mindenkinek van ilyen tagja, ugye? Ezt is odaadhatod az Istennek, vagy pedig megtarthatod magadnak. Nézzük, mi van, ha megtartod magadnak. Most egyébként sorba mutatom, tehát semmit nem változtattam a sorrenden, így jönnek ott. Ellenségeskedés, viszálykodás. Nézeteltérésből, ha az ördög kezébe adod, ellenségeskedés, viszálykodás. Hát mi lesz belőle? Nem kell ecsetelni, hogy mennyi rombolást tud, akár a családban, akár egy közösségben, akár a politika terén, bárhol. És mi lesz belőle, hogyha Isten kezébe adod? Békesség. Van egy nézeteltérés, és hogyha Istennek adod a nézeteltérésedet, azt mondja, Uram, ez is hozzám tartozik, de ez a tiéd, légy szíves, hadakozzál vele, akkor egy békességet ad belőle. Vagy nézzük a következőt. Értékes vagyok. Nem tudom, hogy van-e ilyen tagotok, amikor ezt gondoljátok, hogy értékes vagy, hogy végülis vagy valaki legalább, vagy nem tudom, tehát, hogy ez mindenki gondolja. Lehet, hogy valaki éppen most úgy van, hogy hát azért kicsi vagyok most éppen, de hogy általában azért valahol mégiscsak ott van bennünk az, hogy igen, én vagyok valaki. Isten ültette ezt egyszerűen azzal, hogy ő teremtett, hát az egyik az Isten teremtett téged, nyilván úgy érzed, hogy te vagy valaki. Nézzük meg, hogyha ezt a tagodat nem adod oda az Istennek, akkor mi lesz belőle? Féltékenység, harag, önzés. A féltékenység lehet mondani a házasságod, de lehet féltékenynek lenni a munkahelyeden, mert valaki értékesebb. Eszembe jut éppen a tavaly előtti gyerektábor, amikor Anna előadta a Piroska és a Farkast, milyen stílusban, ilyen brazil szappanopera stílusban, ott fel volt háborodva, hogy nem ő nyerte meg a szépségversenyt. Féltékeny volt. Vagy ott van például a harag, meg az önzés. Ami ebből fakad, hogy te értékes vagy, ez a te tagod, ez nem rossz vagy jó, de ha nem adod oda az Istennek, akkor ezek lesznek belőle, mint a farizeusoknál. És nézzük meg, mi lesz belőle, hogyha Istennek adod? Türelem, szívesség és jóság. Odaadod Istennek azt, hogy te értékes vagy, te tudod, te megnyugszol az Isten előtt abba, hogy igen, az ő teremtett téged, és a te értéked az nála van, és hogyha ezt teszed, akkor nem féltékenykedni, haragudni, meg önzésbe leszel, hanem türelmes leszel, szívesség leszel, jóság vagy hasznos leszel az életben. Aztán nézzük a következő tagot, tenni akarás. Nem tudom, van-e ilyen tagotok. Lehet, hogy valaki inkább elfeküdni szeret, de azért mindenkiben van tenni akarás időnként. Mi van akkor, hogyha ezt nem adod oda az Istennek? Nézzétek meg, mi a következő kettő? Széthúzás, pártoskodás. Ugye tenni akarok valamit, semmi se jó, én meg akarom oldani a dolgokat, és mi lesz belőle, hogyha Isten kezébe adod? Hűség. Az is egy tenni akarás, akkor ott maradsz Isten mellett, ott maradsz, kitartasz, amellett, aki mellé te helyeztettél, a főnököd mellett, vagy a családod mellett, és azt mondod, hogy te meg akarsz valósítani valamit, és oda akarod adni a te egész lényedet Istennek. És aztán nézzük a következőt, a bűn látása. Nem tudom, hogy van-e valakinek ilyen tagja, hogy észreveszed a másikban, hogy valamit nem jól csinált. Hát ez nincs, úgy látom, akkor ezen átugrunk. Vagy van ilyen? Én bennem van ilyen, hogy észreveszem azt, hogy valaki valamit rosszul csinált. Nézzük meg, mi történik, hogyha ezt nem adjuk oda Istennek. Irigység lesz belőle, meg gyilkosság a végén. És hogyha odaadjuk az Istennek, akkor szerítség lesz. Ezt csak azért mondom, lehet, hogy valaki egy kicsit erőltetett, de gondoljatok csak bele, hogy Jézus, amikor a bűnöst meglátta, amikor meglátta a házasságtörő asszonyt, amikor a vámszedőt, vagy akkor hogyan viszonyult hozzá? Szerítséggel viszonyult hozzá, és nem mondta azt a bűnre, hogy az nem bűn, hanem kimondta, de mégis szeliden viszonyult mindehhez. Amikor meglátod azt, hogy valami nyomorúság van, akkor ha odaadod Istennek ezt a látásodat, odaadod Istennek ezt az információdat, akkor tud majd Isten rajta keresztül szolgálni. Azt is hozzáteszem, hogy lehet, hogy valaki igen mondja, hogy azért Jézus időnként például a farizeusoknál azért úgy keményen megmondta, Igen, az is hozzátartozik az ő szelítségéhez, de az is Isten kezében volt. Nézzétek meg, hogy Jézus soha az ő saját indulatából nem tett semmit. Mindig az Istennel. Oda tudod adni ezeket a dolgokat is Istennek. Nézzük a következőt. Ez az utolsó. Vágy. Van mindenkinek ilyen tagja. Sok mindenre vágyakozunk. Azt mondja Isten igéje, hogy ha nem adod oda az Úrnak, akkor részegeskedés, tobzódás lesz belőle. Most itt konkrétan lehet mondani, hogy a italra, de azt hiszem, hogy a tobzódás az már másra is szólhat. Tehát kiteljesedsz benne, odaadod a te tagjaidat ennek, és hogyha pedig az Istennek adod, akkor mi lesz belőle? Önmegtartóztatás. Olyan csodálatos Isten igéje, nézzétek meg, olvassátok el. Ott van ez a két felsorolás, és ott vannak a mi tagjaink, és pontosan erről szól, hogy ha odaadod a te tagjaidat az Istennek, akkor az Isten az ő igazságáért fog harcolni velük. Milyen fantasztikus dolog. Oda tudod adni a kezedet, a lábadat, a beszédeidet, az érzéseidet, az indulataidat, az akaratodat, a jellemedet, az egész valódat, a pénzedet. Erről eszembe jut egy történet, köszönöm szépen, ha befejezhetjük. A Kaposvári gyülekezet vezetője Endre mesélte, hogy ez egy tantörténet volt az ő számára, hogy vitt valamennyi adományt az óvoda elindítására, és otthon hagyott valamennyi pénzt, ami meg másra kellett. És aztán, amikor hazament, ugye odaadta az adományt, az oda került az Istennek a kezébe, és hazament, addig a kirabolták. És nem volt meg az a pénz, amit otthon hagyott. Ezzel nem azt akarja mondani, hogy soha nem szabad pénzt ott hagyni, meg félretenni, csak azt értette ő meg a lelkében, hogy amit Istennek adunk, az biztonságban van. Amit pedig nem adunk oda az Istennek, hanem magunknál tartunk, az veszélyben van. Ugyanígy van ez a másik történet, amikor azt hiszem 2 éve volt az ima konferenciám, egy református lelkész mesélt, azt nagyon szeretem, a bőröndös történetet, amikor lehet, hogy valaki ismeri, hogy egy hatalmas bőröndel volt Bukarest pályaudvarán, és be kellett menni valami irodába. És akkor hát nem bírta becipelni, és akkor imádkozott, hogy Uram, vigyázzál a bőröndömre, légy szíves, mert én most ezt itt kell hagynom, de hát esély nem volt, hogy az a bőrönd ott megmaradt, hát a bűn fertője, meg stb. Elment, elintézte, visszajött, bőrönd ott van. Imádkozott, hogy Uram, hálát adok, hogy vigyáztál a bőröndömre, most már köszönöm, most már én is tudok vigyázni. 5 perc már ellopták a bőröndjét, azt mondja. Tehát miről szól ez? Az, hogyha odaadod az Istennek mindenedet, de nem csak a kezetlet lábadat, hanem az érzéseidet, a haragodat, a bánatodat, a terveidet, a jellemedet, akkor az biztonságban van. És nem csak, hogy biztonságban van, hanem az Isten valami csodára fogja használni. Azt olvassuk, hogy tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Az Isten fogja rajtuk keresztül, a te haragodon keresztül, a te megbántottságodon keresztül az ő uralmát építeni. Na nem úgy, hogy azt kiteljesíti, hanem átformálja egy békévé benned, és amikor a munkahelyeden látják, hogy belegyalogoltak az életedbe, és te pedig megbékéltél, akkor Istennek az uralma fog növekedni. És ebben részesedhetsz te, ez lehet a tiéd, ez egy fantasztikus dolog. És most szeretném kérni Lacit, hogy oszd ki, légy szíves, csináltam egy pici kis emlékeztetőt, amit elvihettek magatokkal, és ez egy fantasztikus dolog, hogy ebbe lehetünk. Tudni kell, és nagyon szeretném mondani, hogy ha valaki még nem adta át az életét az Istennek, akkor nem tudod ezt megspórolni. Nem tudod úgy csinálni, hogy jó, a tagjaimat átadom, de én magam úgy az egész életemet nem helyezem a kegyelem uralma alá. Akkor hívlak téged most, hogy amikor imádkozni fogunk, akkor mondd ki az Istennek, hogy Istenem, én az egész lényemet odaadom neked, és én téged akarlak szolgálni, és ami itt van a 14. versben, én ezt szeretném az életemben, hogy hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtam, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élek. A kegyelem uralma alatt élni annyit jelent, hogy kimondod, hogy Isten, föladom a küzdelmet, és veled szeretnék lenni, és szükségem van a te váltság halálodra. És mindazoknak, akik ezt megtették, én hívlak benneteket erre az imádságra. Egy nagyon egyszerű imádság van itt. Az van írva, hogy Uram, a rendelkezésedre bocsátom kezeimet, lábaimat, beszédemet, érzéseimet, jellememet, egész valómat, hogy az igazság fegyvereiként használd uralmat kiteljesítésében. Ott van egy vonal, aki olyan szeretné, alá is írhatja, beteltitek a kis füzetetekbe vagy Bibliába. Ez az ige erről szól. És itt van egy kis ábra, ez azt jelenti, hogy ha ezt megtesszük, akkor Isten azt ígéri, hogy célba ér az életed. Célba ér az életed úgy, hogy az örökké valóságba mész, hogy megszentelődsz, és hogy a te tagjaidon keresztül Isten uralma fog növekedni. Erre hívok most mindenkit. Kérlek benneteket, hogy álljunk most föl az Úr előtt, és aki gondolja, az mondja el velem ezt a nagyon rövid kis imádságot. De előtte szeretném, hogyha egy picit csöndbe lehetnénk, és mindenki gondolja át, hogy meg akarja ezt tenni. És amikor ezt gondolod, akkor ne azokat a tagokat gondold, ami most éppen könnyű odaadni az Úrnak, hanem ha olyan dolgok vannak az életedben, amit nem könnyű most odaadni, mondd azt, hogy Uram, meggyőztél, hogy ezt is én neked akarom adni, és én szeretném, hogy a lélek gyümölcseit teremjenek bennem, és nem azt a másik, azt a hosszú felsorolást akarom, hanem azt, hogy a lélek gyümölcsei növekedjenek. Legyünk egy picit csendben, és majd utána együtt elmondjuk ezt az imádságot. Hajtsuk meg a fejünket. Mondjuk akkor együtt, aki szeretném. Uram, a rendelkezésedre bocsátom kezeimet, lábaimat, beszédemet, érzéseimet, jellememet, egész valómat, hogy az igazság fegyvereiként használd uralmat kiteljesítésében. Amen. Amen.